Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szabó Ámos úszóedző, Illés Fanni Papp Bianca és Milák Kristóf mestere. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Szenzációs Európa-bajnokságot zárt a magyar válogatott, és Milák Kristóf is nagyon sokat hozzátett ehhez. Számított arra, hogy ennyire sikeres lesz Milák Kristóf szempontjából a párizsi EB?
Hát azt előre nehéz volt számolgatni, a rajtlistát azt természetesen átnéztem, úgyhogy az már ott szembetűnő volt, hogy ez egy kiemelkedően erős Európa-bajnokság lesz. Nem úgy, mint ugye az előző volt, úgyhogy utólagosan azt tudom mondani, hogy hát ilyen VB színvonala volt, legalábbis a férfi mezőnyben. Az, hogy nekünk ez így sikerült, hát előzetesen nem feltétlen számolgattam helyezésekkel, inkább időeredményben gondolkodtam, azt tudtam, hogy ha az hozza, akkor természetesen eredményes lesz.
És aztán szerzett is aranyérmet természetesen a mostani főszámában 100 méter pillangon, és szenzációs pillanat volt a váltóbeli aranyérem. Beszéljünk először ez utóbbiról. Hogyan állt össze ez a váltó? Mikor sikerült meggyőznie Milák Kristófot, hogy érdemes a döntőben indulnia?
Hát igazából nekem ez a fejemben volt már ugye az Európa-bajnokság közelettével, hogy ennek lehet értelme. Azt mindenképpen meg szerettem volna várni, hogy az orosz csapat hogy néz ki és miket úszik. Mert ennek tükrében volt még két másik nagyon erős váltó, de az oroszok voltak a fő ellenfél. És igazából ugye Kristófban az volt, hogy nem indul. Nyilván ez jogos volt, hiszen azért 12 rajt várt rá, és mindegyik annyira gyors, nagy sebességű úszás, hogy ott azért regenerációnak nagy szerepe van. Úgyhogy ezt elfogadtam, viszont úgy alakult a verseny, például a 100 gyors után, amikor már kiszámoltam a váltót, meg ugye az oroszokét is, akkor már bennem megfogalmazódott, hogy meg fogom kérdezni, illetve kérni, hogy ebből tudunk csinálni nagyot. És ez úgy történt, hogy hát ebédidőben hát együtt étkeztünk mindig, és akkor ebédkor beszélgettünk, mondtam a 100 pille döntőről egy pár szót, meg minden. Egy jó hangulatú ebéd volt, majd utána mondtam neki, hogy tudom, hogy mindig hallgatsz rám, most viszont kérek egy percet tőled, és hallgass végig. És ebben az egy percben felsoroltam az érveimet, voltak benne erősebbek nyilván, amit megfogta, és a végén azt mondta, hogy rendben, vállalom.
És élvezte egyébként az első pillanattól az utolsóig, vagy ez túlzás? Mert azt láttuk, hogy a célba éréskor nagyon boldog volt, önfeledten ünnepelt.
Így van, hát igazából ezt a kérdést szerintem neki lehetne feltenni, hogy élvezte. Én, mint az edzője, azt gondolom, szerintem igen, jól érezte magát a közegben, nagyon-nagyon gyors volt, hát ki ne élvezni? Tehát azért lássuk be őszintén, ez űridőket úszott, úgyhogy valószínűleg boldog is volt, és hát ez a váltó, ez erős lett, igen.
Tegyük hozzá, hogy azért a többiek is nagyon kellettek ehhez. Kós Hubert nagyon kiúszta magát már akkorra, de így is viszonylag jó idővel indított. Szabó Sebastian 50-es specialista, ezzel együtt is ezen az Európa-bajnokságon nagyjából tudta tartani a helyét. Az én lovasok mögött Németh Nándor pedig hatalmasat hajrázott, és hogyha ő nincs ennyire közel az oroszokhoz, akkor Milák Kristófnak még nehezebb dolga lett volna. Tehát Milák Kristófé gyakorlatilag a siker befejező része, tehát ő egy ilyen befejező ember, és gyakorlatilag világklasszis, aki minden ilyen úszásból szinte jól jön ki, de ez egy csapat.
A helyzet az, hogy ezt muszáj volt most így felállítani, ezt a váltót, de azt tudni kell, hogy ha máshogy rakjuk össze, lehet, hogy még gyorsabb. De itt nem csak az időeredményre kell figyelni, hanem a versenyen a pozícióra. És nagyon fontos volt, hogy abban a pozícióban legyünk az oroszokkal szemben, ahol a végén mondjuk a negyedik ember meg tudja csinálni, amit kell. És ezért kellett a Nándit harmadiknak úszatni, és lehet, hogy a Hubi ugyan jobb repülőrajtos, tehát időben ebből tudunk faragni, ezt majd máshogy is ki kell próbálni, ezt a váltót, de mindenképp úgy kell, hogy az a pozíció legyen meg, hogy a Kristóf meg tudja csinálni a végén azt, ami kell. Mert az oroszoknak is az utolsó két embere, a harmadik négyes pozíció, az nagyon-nagyon erős, úgyhogy muszáj volt odarakni a Nándit, meg a Kristófot, mert lehet, hogy most más felállásban más végeredmény jön ki, de az tény, hogy ebben a váltóban még van.
Összeültek egyébként az edzőkkel, illetve a szövetségi kapitánnyal, vagy kisebb csoportokban egyeztettek, hogy hogyan lehet ez a finálé?
Hát először is tudni kellett azt, hogy a Kristóf úszik-e, és miután ez végleges lett, akkor szóltam Csababának, és akkor lementünk a helyünkre inni egy kávét, és szépen áttárgyaltuk, hívtam a másik edzőkollégámat is, a Hunort, és...
Szabó Szebásztia mesteri.
Így van, és megbeszéltük, hogy mégis hogyan álljon össze ez a váltó. Voltak más verziók, végül Csababával emellett döntöttünk, utólag könnyű mondani, hogy helyesen, de azért nem volt olyan egyszerű, hogy ki melyik pozícióban ússzon, mert mondom, azért ez egy nagyon szoros verseny volt.
A társakkal, akár mondjuk Kós Huberttel, akár Németh Nándorral kellett-e külön beszélni, vagy az edzőikkel?
Hát figyelj, ez nem az én dolgom, úgyhogy Csaba bá ezt elintézte, szólt az edzőiknek, meg minden, hogy készüljenek, mert a Kristóf úszik, és délután akkor begyújtjuk a rakétákat. Hát ennek fejében telt a pihenő, úgyhogy én azt láttam, hogy a négy fiú az nagyon egybe volt, mikor már készültek a versenyre. Hát ez jó volt látni azért ezt a csapatot.
Világ Kristóf pedig szenzációsan csatázott az orosz riválisával, akitől egyébként még az egyéni versenyben kikapott, ugye az orosz lett az ezüstérmes, és végül is le tudta nyúlni. Ez ilyenkor mekkora elégtétel egy versenyzőnek, amikor az egyik nap kikap tőle, egyébként az papírforma volt, tegyük hozzá, és aztán később pedig ilyen szenzációs sikert tud aratni, részben felette is. Milák Kristóf ezt hogyan élhette meg? Mennyit beszéltek erről?
Hát valószínűleg most ezeket az érzéseket még nem kérdeztem ki belőle, mert ugye ment tovább a verseny. Ez egy katartikus élmény, tehát ennek is idő kell, míg az ember ezt ugye feldolgozza. Úgyhogy majd amikor hazajön és beszélgetünk, akkor nyilván megkérdezem, de hát valószínűsítem, hogy azért ha elégtételt mondtál, akkor annak biztosan befogható, hiszen Egort már nézegettük egy ideje, neki az orosz bajnokság nagyon jól sikerült, úgyhogy én gondoltam, hogy egy extra motiváció lesz, úgyhogy van ott 100 gyorsan egy-két név, amit mindenképpen érdemes lesz. Hát ezt már eddig is bent tartottuk a tarsolyba, de őt nagyon izgatja ez a szám.
A többi versenyző egyébként mondott akár egy-egy köszönömöt pluszban?
Voltak, igen, volt, aki nem, igen.
Mindenki azt kapta, amire számított egyébként? Tehát mindenki tudhatta, hogy Milák Kristóf erre képes, vagy azért volt némi bizonytalanság? Hogyan volt ez érezhető?
Hát miután egyéniben 46-8-at úszott, és...
Az brutális országos csúcs.
Hát egyrészt brutális országos csúcs, de van ennél még brutálisabb, hogy az egész világon, az egész történelemben összesen 4 ember tudott úszni 47 másodperc alatt, és ez a 4 ember, ez nyilvánvalóan a számnak a specialistája, tehát ők erre készültek. Kristófot nem nevezném 100 gyorsos úszónak, nagyon jó 100 gyorson, de nem a fő száma. Úgyhogy ha ebből gondolkodunk, akkor az tényleg extrán sikerült. Ha meg ezt átkonvertáljuk ugye a váltóra nézve, azért az sejthető volt, hogy elég nagyot fog menni. Ahhoz kell egy olyan verseny, hogy ez ki is jöjjön, hát ez így ki is jött meg, így végül meg volt.
Mikor volt érezhető Párizsban, hogy Milák Kristóf ennyire a topon lehet? Talán kívülállóként az első egy-két úszásából még ez nem következett volna ennyire egyértelműen, mint ahogy aztán később történt.
Hát annyit tudtam, hogy ugye a kiírás szerint is, meg úgy általában Kristóf a versenyeken ugye a közepén indul be. Itt ugye a hosszú program miatt az a második, harmadik, negyedik nap, én tudtam, hogy ott fog ő nagyot alkotni. A kiírás szerint ez tökéletesen jött ki, hiszen ott volt a lényeg. Nekünk oda volt elhelyezve a lényeg. Az 50 pillangó az tényleg egy ilyen bemelegítő szám volt az elején. Megjavította az egyéni rekordját, de azon még nagyon sokat kell fejleszteni, mert a jelenlegi pillangóúszó technikája az nem teljes mértékben ideális az 50-hez, úgyhogy azon még bőven lesz mit csiszolni, de kezdésnek jó volt. Aztán bekapcsolódott a 100 gyors, azt éreztem, hogy jó lesz, mert hát voltak olyan edzéseink, most nem akarom mondani, hogy csak így néztem az órát, hogy igazából mi történik. Tudtam, hogy nagyon jó lesz, és hát a pillén is, és ez a harmadik, negyedik nap, ez ott beindult.
Mitől működik a Milák Kristóf-Szabó Ámos páros?
Hát ez jó kérdés, hogy tőlem kérdezed. Nekem ez igazából ilyen ösztönös dolog. Az más kérdés, hogy nem olyan könnyű azért elkormányozni, ez értelemszerű, de hogy mitől működik, hát külön receptet nem tudok rá mondani, mert nyilván, hát így passzolunk, tehát hogy biztos, hogy van egy jó kémia.
Tehát az emberi szimpátia, szakmai elismerés a másik felé, vagy akár ennél is több?
Hát a szimpátia az kevés lehet ahhoz, hogy az ember ilyet alkosson nyilván. Ez annál valószínűleg több. Most ilyen filozófiailag nem közelítettem meg ezt a témakört, de azt gondolom, hogy van egymás felé, ha nem is kimondva egy tiszteletünk, ami működik, és erre mindenképpen alapozunk, úgyhogy ez lehet talán az egyik, azt nem tudom, hogy ez kulcse, de az tény, hogy igen, ő mindenben nagyon hallgat, és bízik bennem, hál' Istennek. Ez fordítva is így van, úgyhogy talán ettől.
Ez egyébként barátság is?
Azt gondolom, igen.
Mikor kezdődött?
Ez jó kérdés, most így nem tudom időben, az már azért régebben volt. Sokat beszélgettünk mi az uszodában, erről is, arról is, szakmailag is kicsit, meg kevésbé, úgyhogy ez...
De már Tokió előtt is akár? Tehát az előző évtized vége felé, vagy pedig miután Világ Kristóf olimpiai bajnok lett?
Hát amikor még ugye az Attilánál úszott, már akkor is volt nekünk egy viszonylag jó kapcsolatunk. Ez nem jelenti azt, hogy mi állandóan beszélgettünk, amikor volt lehetőségünk, váltottunk néhány szót, de úgy volt közös hangunk akkor is, persze.
Azóta mennyit változhatott Világ Kristóf?
Hát rengeteget azért, az egy másik. Hát akkor ő még abban az időszakban egy ilyen kis gyerek Kristóf volt, úgymond most már egy felnőtt emberről beszélünk.
Bár ugye 2017-ben már mindenki biztos lehetett, hogy mekkora szenzációs tehetség, amikor a budapesti világbajnokságon 100 pillangón ezüstérmes lett.
Persze, tehát a tehetségfaktorai azok aztán elképesztőek, tehát abból van bőven, hát nyilvánvalóan ez már az utánpótlás korban ez kijött. Aztán amikor már valaki 26 éves, ott már egy az más felnőtt sportolóval foglalkozni, az már egy komplexebb, nem tudom beilleszteni abba a rendszerbe, mikor még gyerekként kell fejleszteni, mert hát mást kíván.
Mennyire lehet távol tartani Milák Kristófot esetleg a saját gondolataitól, amelyek más irányba tolnák? Tehát amikor mondjuk egy versenyző azt mondja magának, hogy most nem akar váltót úszni, vagy ezen a tornán inkább a váltót ne, vagy amikor azt mondja, hogy ezen a héten nem szeretnék edzeni, vagy nem annyit, vagy akár egy edzésen, amikor megbeszéli az edző és a tanítvány, hogy mit kellene elvégezni, de aztán mondjuk közben meggondolja magát a versenyző.
Hát először is van ilyen, ez teljesen emberi és normális.
És néha kell is, gondolom, hogyha túlterhelt valaki.
Semmi gond ezzel, az ég egyadt a világon. Egy a lényeg, hogy én a kockán ne akarjam áttuszkolni a kört. És azt kell, mert nem illik bele. Tehát ez akár edzés közben is változhat, és ott egy nagyobb fokú rugalmasságra van szükség. Ez nyilván, hangsúlyozom, ez felnőtteknél nagyon fontos, amikor valaki ilyen 14 éves, az nem biztos, hogy feltétlen ez a sablon illik rá, de itt nálunk azért fordult elő nyilvánvalóan ez is, az is, de ez normális, hát nekünk se lehet mindig jó napunk.
A precizitás és a következetesség hogyan egyeztethető össze ezzel a fajta rugalmassággal? Mert úgy látszik, hogy ez a komplex helyzet működik így, de hát azért az önedzés módszereiben a precizitás az nagyon fontos.
Hát mindig is úgy éltem, tehát én ezt a precizitást imádom, mikor így minden percre be van állítva. Az csak egy dolog, de azt nem szabad kőbevésetnek tekinteni, hanem azt mindenképpen rugalmasnak. Azt a precizitást már az adott versenyzőre kell szabni, mert ugye mindegyik versenyző más és más. Tehát azt arra kell kialakítani, úgyhogy amikor én akár egy időrendet vagy egy edzéstervet összerakok, akkor abban kell lennie mozgástérnek, mert az adott pillanat vagy az adott állapot is lehet másmilyen. Tehát amikor megszületik mondjuk egy edzésterv, azt én előre nem tudhatom, hogy ő milyen paszban érkezik az edzésre. Tehát ott nekem azonnal változtatnom kell valamilyen irányba, úgyhogy vele kapcsolatban általában 3 tervvel szoktam felkészülni, és azt látom abban a pillanatban, hogy mikor melyikre lesz szükség.
Néha a negyedikre?
Nem, talán a 3-ba beleférünk azért.
Mennyit segített az, hogy a korábbi években a paralimpiai bajnokokkal már komoly sikereket ért el, és hosszú évekig dolgozott már velük. Tehát az a fajta tapasztalat, amelyet mondjuk Illés Fanni, vagy Papp Bianca, vagy mások mellett szerzett, mennyiben segítette át akár a Milák Kristóffal való munkában?
Persze, hát nyilván igen, ezek is az emberek találgatnak, hogy hogy lehet, meg mint lehet. Most ez a pedagógia, vagy az empátia a parasportból, hát biztosan segít, tehát ott azért egy hatalmas tapasztalatot összeszed az ember, meg egyébként is már számtalan sportolót készített, úgyhogy a tapasztalat az fontos, hogy mennyiben segített a vele való munkába, biztos. Ezt azért nem tudom, mert ez ugye az idő folyamán ez ösztönössé válik, és ezeket én alkalmazom. És amit mondjuk a parasportolóimmal, a Fannival, a Biával csináltam, azt nyilván át tudom ültetni a Kristóffal való munkámba is, úgyhogy biztos, hogy kell. Tehát csak nem tudom, mert az adott szituációban nekem az jön.
Mennyire van egyébként kapcsolat a mindennapokban Milák Kristóff és a többi tanítványa között? Mennyire beszélnek, akár mennyire segítenek egymásnak mentálisan? Mennyire van kommunikáció? Mert ugye Milák Kristóff, bár az úszoda közegében akár jól is érezheti magát, azért a médiában egy olyan kép ér róla, hogy olykor-olykor igen elzárkózó is tud lenni.
Persze, tehát azt mondom, hogy az embernek vannak ilyen-olyan periódusai, tehát ezt el kell fogadni. Egyébként meg egy időben készülnek, tehát az edzéseket el tudom, vagy el szoktam csúsztatni, de hát ők ott találkoznak, meg úsznak egy időben. Ezt nyilván nem úgy kell érteni, hogy mondjuk a Fanni meg a Kristóff úsznak egy 50 gyors verseny, de mondom, ott van, mikor én 3-4 órával ott varázsolok a parton, és akkor úgy kell elirányítani az edzést, de nekem nem probléma, én ezt szeretem így.
Ők egyébként szoktak sokat beszélni?
Igen, van tehát például a Fanninak meg a Kristóffnak szerintem van egy sajátosan jó kapcsolata. A Kristóff a többiekkel már kevésbé beszél, de amikor felszabadultabb, akkor szerintem bárkivel tök jól el van, csak na, ennyi, szóval kevesebbet.
Egyébként Illés Fanni tud segíteni önnek Milák Kristóff mentális felkészítésében? Vagy ez inkább spontán jön, és a barátságos jó viszony segíti Milák Kristóffot?
Spontán jön, hát ő inkább a háttérben tud segíteni, hogy én meg tudjam csinálni azt, amit kell igazából, de ott így edzéseken is lehet, tehát ez nagyon-nagyon fontos, mikor olyan stádiumba érkezik egy edzés, akkor nagyon jó, hogyha van humor, és azt túl tud lendíteni bizonyos ilyen gátakon, úgyhogy ez általában az elő szokott fordulni.
Egy-egy megjegyzéssel, vagy félmondattal?
Bőven elég, persze. Az a lényeg, hogy a magas pulzus tartomány közepette legyen egy félmosoly, vagy egy félmondat, az már bőven jó.
Milák Kristóff sikereiben mekkora szerepe van magának a versenyzőnek, egy ilyen Isten adta tehetségnek, mekkora önnek, és akár mekkora Illés Fanninak, vagy a többi stábtagnak?
Hát az ő esetében azért ez egészen különleges, mert nyilvánvaló, hogy az ő esetében az edző szerepe a legkevesebb. Tehát aki ilyen sok tehetségfaktorral rendelkezik, az hát mondtak már mindenféle jelzőt róla, de ez kétségtelen, hogy ő egy talentum. És itt az edzőnek a szerepe kevesebb. Ez nem azt jelenti, hogy semmi, mert nyilvánvalóan ez egyedül nem menne. Úgyhogy százalékosan elosztva ez nagyjából így néz ki. De hát van egy kis tím, és szépen irányítgatjuk mi ezt a felkészülést.
Mennyire gyakori az olyan helyzet, amikor egyszerűen Milák Kristóffra rá kell hagyni, amit éppen gondol? Ha azt mondja, hogy nem ez, nem edz, azt mondja, hogy kevesebbet edz, akkor kevesebbet, ha többet akar, többet. Tehát mennyire kell edzőként alkalmazkodni az ő napi mentális érzelmi állapotához?
Mindenképpen kell csinálni egy keretet, de azon belül meg kell hagyni az ő mozgásterét. És az, hogyha már ez nagyon szélsőséges, akkor nyilvánvalóan közbe kell lépni, ha még benne van a normalitásba, akkor pedig hagyni kell. Most akkor mondtam egy ilyen nesze semmi fog meg jól, de ez nagyjából úgy képzelhető el, hogy neki van egy saját része ebben, meg van beszélve, hogy mik azok a jelzések, amikkel kommunikál, hogy mikor van így, meg mikor van úgy, de mindenképpen teret kell hagyni. Mondom, amikor már egy picit kitolódnak a dolgok, akkor persze közbe kell lépni, de szerintem nálunk ez most egészen jól működött.
így őzte meg, vagy akár kibeszélte rá, hogy ezen az Európa-bajnokságon olykor-olykor nyilatkozzon a sajtónak?
Hát ez magától jött. Tehát igazából ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy én nem is presszionáltam erre, hogy már pedig most állj oda és beszélj. Ezt tudtam, hogy egyszer majd el fog jönni. Aztán, hogy ez mitől történt most, ezt igazából csak ő tudná megmondani, de összességében utólag nézve szerintem baromi jól jött ki, hogy itt ezt így történt meg, és hogy beszélt.
Tegyük hozzá, hogy azért az elmúlt években nagyon sokat cikkezett Milák Kristófról a sajtó, úgyis, hogy nem volt meg a megfelelő információja, vagy akár túl korai következtetéseket vont le, de korábban, amikor Milák Kristóf fiatalabb volt, voltak neki azért zseniális nyilatkozata is, illetve mondjuk nagyon nehézkesen, döcögősen alakuló sajtó eseménye is. Beszéltek erről, hogy hogyan érdemes kezelni a médiát?
Nem, igazából azt tudtuk, ezt teljes mértékben ráhagytam. Beszélgettünk erről a dologról, de ilyen irányba sosem presszionáltam. Tehát ez 100%-ban az ő döntése. Jöttek ilyen-olyan kérések, hogy akkor páros interjú csinálnánk ezt, meg azt, meg amazt. És
hát ilyen nem volt, ugye? Vagy nem nagyon?
Ilyen nem volt. Megkérdeztem őt, válasz, és akkor én megválaszoltam, hogy ez történik. Szóval én ezt teljesen ráhagyom, és meg hagyni is kell. Tehát azért azt, ha visszatekerünk a történelembe, akkor volt már hasonlóra példa, és voltak nagyon-nagyon kiemelkedően eredményes sportolóink, akik nem feltétlen szerettek nyilatkozni, azért ezt el kell fogadni, mert ez nem kötelező. Ezt majd ő tudja, hogy mikor.
Darnyi Tamás nagyon hosszú időn keresztül nem nyilatkozott a médiának egy számára kellemetlenül sikerült interjú után, de volt olyan időszak egyébként, amikor a korábban lelkesen nyilatkozó Hosszú Katinka is hosszú-hosszú hónapokon keresztül gyakorlatilag nem állt a sajtó elé. Mennyire fontos, hogy egy összképben rendben legyen a versenyzőnek a lelki békéje, és ezt a média mennyire tudja megbolygatni? Tehát, hogy ilyen szempontból mennyire érthető egy-egy ilyen viselkedés?
Én szerintem meg tudja, mert azért ez mindenképpen egy teher, meg hát kinek mennyi energiát viszel. Tehát egy ilyen szintű élsportoló azért az nagyon életforma szinten van rajta ezeken a felkészüléseken. Az, hogy most neki beleillik-e az, hogy nyilatkozgat, vagy esetleg eljár, mondjuk energiát tesz abba, hogy ideautózik, bejön, stb., és akkor rászám mondjuk 2 órát az életéből, az mennyire meríti ki. Ez egy szuverén döntés egyébként. Még egyszer mondom, most nem is tudom, mi volt a kérdés pontosan, de ez
hogy
nem...
összességében mennyire billentheti ki a sportolót, illetve szinte? Hogy mennyire kell egyfajta komfortzónán belüli és nyilván kívüli helyzeteket is alkalmazva, de hogy a lelki békéjét egyensúlyban tartani egy versenyzőnek az, hogy sikeres legyen.
Minden embernél más. Tehát, hogy az kétségtelen, hogy mondjuk ha őróla beszélünk, akkor egy megosztó személyiség. Tehát én 100%-ban az ő oldalán fogok állni, és nyilvánvalóan van olyan is, nem kevés, aki pedig szemben helyezkedik el. Ez azért jó, mert ők adják a motivációt nekünk, és ezt neki kell eldöntenie, tehát nem lehet kötelezővé tenni, hogy már pedig most beszélsz, kisfiam.
És a negatív motivációt mennyire lehet használni? Sok sportákban használják, de ugye csak negatívumokra nehéz építeni. De az úszósportban is volt, aki azért az ellenfelei, vagy akár ellenségei megjegyzései vélt, vagy valós gondolatai alapján tudta magát még jobban felsófolni.
Szerintem ezeket tökéletesen lehet használni. Nem azt mondtam, hogy ennek túl nagy teret kell adni, de hát az ember azért érzi az ellenszelet. Tehát van testbeszéd, az ember egy érző lény. Tehát abban a pillanatban leszűröm, ha mondjuk jön egy gratuláció, hogy akkor az tényleg őszintén gratulál, vagy csak ott van mögötte az, hogy jó, hát ezt akkor letudtam, de egyébként ti. Ez jelenti a motivációt persze. Ez egyébként szuper.
Milák Kristóf az elmúlt egy évben mi mindenben tudott szakmailag fejlődni?
Szerintem nagyon sok mindenben másfajta felkészülést csinál. Hát szemmel láthatóan sokkal gyorsabb. Vagyis, hogy hát 4-ből 4 számban úszott egyéni csúcsot, úgyhogy biztos, hogy gyorsabb. Sok újdonság van beépítve a felkészülésébe, amit nagyon szépen adaptál. Ez is egyfajta tehetségfaktor, mert amikor nem kell az a 8-12 hét, valamikor 3-4 hét alatt tud olyat produkálni, hogy tényleg én is csak nézek. Úgyhogy sok mindenben változott.
Többen mondták már róla, hogy a tankönyveket ki lehet dobni, hogyha az ő felkészítéséről van szó. Szóval nyilván ez sarkos megállapítás, de a gyakorlatban Mennyi mindent tanul az edző Milák Kristóftól? És azt esetleg tudja másnál használni?
Hát egyrészt sokat, mert ez egy kölcsönös, tehát egymást tanítjuk igazából, ez nagyon fontos. És hogy másnál működik-e, hát próbáltam már ki olyan dolgokat, és azt gondolom, hogy igen, de ezek nagyon-nagyon személyre szabott dolgok, tehát azért nem minden edzésterv felel meg egy másik úszónak. Tehát, hogy itt ezek ilyen, ezek személyre szabott edzések, de van olyan elem, ami működik, igen.
Követendő példaként mennyire lehet Milák Kristófot beállítani? Akár mondjuk egy fiatal elé, nyilván nézi a versenyt, csodálva látja, hogy Milák Kristóf lenyúlja az ellenfeleket az utolsó métereken, de nem biztos, hogy ő mondjuk 20 évesen úgy fog savasodni, ahogy Milák Kristóf.
Igen, hát most a én szerintem mindenképpen, de olvastam épp itt a minap egy olyan cikket, ahol gyártottak egy ideológiát arra, hogy ő igazából most lehet-e példakép vagy sem. Hát elnézést, mitől ne lehetne? Tehát azért, mert nem állt meg a sajtónak, ezért ez az ő bűne, vagy nem tudom, szóval, hogy én ezt nem igazán értem. Az eredmény, az nehéz fölülírni, mert azt most letette az asztalra. Ez nem jelenti azt, hogy ő ne legyen példakép, vagy legyen példakép, szerintem ezt nem feltétlen kell így meghatározni. Tehát aki 300-adra úszik a 100 méter pillangó világcsúcsától, meg olyan időket úszik 100 gyorsan, amit eddig is kevesen, az mindenképpen példakép. Úgyhogy ha a szakmai részére gondolunk, az pedig nyilvánvalóan azért eléggé paradox, mert másképpen működik, másképp dolgozik, már fiatal korában ő is azt a mennyiségű munkát tette bele, ami kellett, most már máshogyan készül föl, de hát ha így jobb tud lenni, akkor miért ne csinálná? Azt egyébként meg hát ki kell próbálni, kinek mi válik be. Én nem gondolom, hogy feltétlen az ő útja, ez egy követendő példa, de neki beválik, és nekem az a legfontosabb, hogy mi minél jobbak legyünk. Úgyhogy azt kell követnem. Most én pontosan tudom, mert már leírtam egy csomó gondolatot, hogy miben fogunk tovább fejlődni. Hát ezt majd jövőre.
Edzőként mennyire van meg a fejében, hogy oké, hogyha ez most ment, akkor egy nagyon picit még tegyünk rá. Nem biztos, hogy pontosat mondok, de ha eddig mondjuk évente 28-30 héten át készültek, akkor ebből legyen 32-34 hét a következő világbajnokságig.
Nem az edzések száma, hanem a minősége lesz a meghatározó. Tehát, hogy készülhetünk mi egy hónappal többet, attól nem lesz gyorsabb. Attól lesz jobb, hogy az edzésen belül elvégzett munka, azaz adag, az milyen minőségű. Mert a versenyre úgy kell odaállni, hogy azt az egy számot, azt az egy futamot kell tökéletesen lehozni. Mindig a tökéleteset keressük, azt nem fogjuk elérni valószínűleg, de meg kell közelíteni. És akkor leszünk jók.
Mekkora szerepe van most Milák Kristóf edzés munkájában a vízen kívüli edzéseknek, a tornának, a kondizásnak? Tehát minden, ami szárazföldön történik, az most mennyire fontos, hogy az 50-es és a 100-as számok vannak előtérben?
Mindenképp, tehát ez egy komplex munkakör, mondom, tehát a szárazföldi edzés, táplálkozás, ez mindenképpen benne van ebbe a körbe, meg enélkül szerintem nem is lehet. Az izomra gondolsz, arra nagyon kell figyelni, tehát hogy...
Nem lehet túl sok sem.
Nem, én kifejezetten szeretném, hogy ne is legyen több. Ebben megegyeztünk, az 50-es számokhoz már 33 méter után szükségeltetik egy nagyobb izomtömegre, ahol a testsebessége úgy lecsökkent, de tovább tudja vinni azt az erőátviteli mozgást a vízben, de nekünk a 100-as számok, illetve a 200-as számok, ami neki fekszik, úgyhogy az 50-re olyan hangsúlyt nem szeretnénk majd azért tenni. Az 50 gyors azért az nem rossz, tehát az testhez állóbb neki, de mondom, nem szabad több izmot rátenni, ez egy ideális testalkat volt most.
A korábbi években Zala Györggyel dolgozott együtt vele, mennyire van meg a kapcsolat, illetve vannak-e még edzők, akik besegítenek?
Megvan, Gyurival dolgoznak, megvannak a száraz edzései igazából, úgyhogy az is ebben a kis tímen belül ez elműködik, tehát mindig kommunikálunk, tudja, hogy mikor van, mikor kell kevesebb, mikor kell több, esetleg mikor kell egyáltalán nem, mert hogy nem kell, úgyhogy ez is működik. És van egy szuper jó dietetikusa, ami szintén nagyon fontos, a Márton Petra.
És tartja is az étrendet Milák Kristóf?
Hát most 100%-osan a dietetikus mindig egy szigorú, ezt tudjuk, hát azt nagyon be kell állítani, de én szerintem igen. Tehát amikor fontos, akkor biztos, hogy betartja.
Milák Kristóf úgy fogalmazott a sikerek után, hogy és mi lenne, ha még edzene is? Nyilván ez egy kicsit sarkítás, de ön vár el tőle többet, illetve hogy miben lehet még többet hozzátenni, hogy mondjuk 27-ben, 28-ban akár még jobb legyen, ha kell több?
Hát mindenképpen kell több, mert olyanok vagyunk, hogy nem nagyon szeretünk így megállni. Tehát, hogy így ez egy nagyon fantasztikus első lépés volt, de most még kétszer nagyon nagyot kell dobni. Úgyhogy megvan már persze a fejemben, hogy mik azok, amikkel tovább tudunk fejlődni, és nem tudom, mi volt pontosan a kérdés, de...
Igazából az, hogy gyakorlatilag mivel lehetne még többet, és kell-e egyáltalán több? Nyilván a 200-as távokhoz valószínűleg igen.
Persze, hát mindenképpen kell több, ha csak a 100-as nézzük, akkor is. Mert az valahogy azt addig kell csinálni, míg ez a 100 pillangó 48-al nem kezdődik.
6 egyéni szám jön most szóba, ugye az 50, 100, 200, gyors, illetve pillangó, nem mindegyik azonosan fontos, tehát gondolom, hogy egyetlen egy felkészülésben sem lehet 4, pláne nem 6 számot hasonló prioritással kezelni. De mi van most a fejükben? Mi lehet a végső megoldás Budapestre vagy Los Angelesre? Hány számot érdemes egyáltalán vállalni egy nagy világeseményen, és hányra érdemes igazán fókuszálni?
Hát igen, ez egy jó kérdés, ezt majd azért át kell beszélni, mert ha csak a világversenyt nézzük, mondjuk a világbajnokságot jövőre, akkor azért ott nagyon okos döntéseket kell hozni, mert a kevesebb néha több. És minden energiát arra, azokra a számokra kell összpontosítani, amit úszni fog. Ez a repertoár, ez most szélesedett, mert itt el tudunk menni, ugye 50-100-200 pillangó, 50-100-200 gyors, tehát ez már élből 6, hozzáteszem a váltókat.
Ott is lenne több kombináció, nem csak a 4x100-as.
Igen, tehát ez így összességében rengeteg. Ez nem nagyon sok, ez rengeteg, ezt le kell szűkíteni. Ezt majd többször át fogjuk beszélni, hogy mi lesz az ideális. Már körvonalazódik nyilván, úgyhogy ez még a jövő zenéje lesz.
Látszik-e, hogy Milák Kristófban melyik számra mekkora az affinitás?
Hát persze, én látom, igen.
Melyiket szereti a legjobban?
Ezt is őt kéne megkérdezni, mert innentől kezdve, hogy ezt én kapom ezt a kérdést, ez egy fikció lesz. Hát a 200-ast azt nagyon, a pillegyorsot, az biztos.
Akkor ez akár most hiányozhatott is, de hát a korábbi időszakban, különösen a tavalyi év főversenyén nem láthattuk Milák Kristófot, és sok versenyen nem indult, de azért az elmúlt hetekben már több kisebb versenyen is megmérettette magát. Mi van a fejükben arról, hogy mennyi versenyen érdemes indulni, így az olimpiai ciklus második felében?
Hát igazából ez most így ideális volt erre az évre. A következőre lehet, hogy még ott egy-két versenyt beemelnék, majd. Ezek mindenképpen ilyen tesztversenyek, gyakorló szándékú hozzáállások, rajthozállások, de sokkal több meg nem kell, mert az meg a felkészülésből viszel időt. Most elmegyünk versenyezni, ott egy-másfél hét minimum kiesik, úgyhogy ezt inkább ilyen kisebb fajta ciklusokat terveztem én már, amiknek a végét egy versennyel zárjuk, és akkor valahogy így fogunk majd tovább lépkedni.
A rövidpályás világbajnokság decemberben szóba jön-e?
Jelenleg úgy gondolom, hogy nem.
Mikor kezdheti újra Milák Kristóf az edzéseket? Úgy tudni, hogy ezért most ezt az időszakot még Párizsban tölti, és ilyenkor van is tér pihenésre, tehát a legtöbb úszó azért kihagy 3-4 hetet, de elhatározták-e, hogy mikor csobban majd legközelebb?
Nekem igen, van egy dátum a fejemben, de erről nem szeretnék most beszélni.
Szeptemberi vagy októberi dátum?
Egyik sem.
Meglátjuk akkor majd a folytatást, nyilván aki jár az úszodákba, és esetleg elkapja önöket, az fogja tudni. Mire érdemes a következő időszakban készülni, és egyáltalán a mentális, illetve a fizikai felkészülésnek mekkora a szerepe? Melyiknek mekkora egy budapesti világbajnokság előtt?
Hát ez egy összetett, ez egy nagyon komplex dolog. Tehát a mentális felkészültségnek is van ugyanolyan szerepe, mint a fizikálisnak. Nyilván egyik a másik nélkül nincs meg. Mert ha csak az egyik van, tehát lehetsz te nagyon jó fejben, hogyha a képességeid meg sehol nincsenek. De ugyanez fordítva is, hogyha fantasztikus képességekkel rendelkezel, és kimész mondjuk egy döntőre, és ott mindig összerottyansz, akkor annak sincs. Úgyhogy hát itt ezt a kettőt nagyon össze kell hozni. Erre is vannak módszerek, praktikák, stb. Úgyhogy minél magasabb a cél, szerintem ez annál jobban összejön.
Budapesten eddig kiválóan szerepelt Milán Kristóf. Teher, vagy éppen egy újabb kellemes motiváció, hogy az MVM Domban lesz majd a 2027-es VB?
Hát azt gondolom, ez neki nem lesz teher. Úgyhogy nem tudom, hány ezeren fognak kilátogatni azokra a döntőkre, de az biztos, hogy hidegrázós lesz. Azért őt ez feldobja, úgyhogy az számára biztos, hogy nem lesz teher.
Milyen gyakran mosolyog Milák Kristóf egy átlagos edzésnapon?
Hát az edzésen mindegyiken mosolyog. Igazából azt kell mondjam, hogy talán 98%-ban. Van egy 2%, ami néhány edzés, amikor értelemszerűen van az embernek egy olyan napja, akkor rövidebbre kell venni, le kell tudni, meg kell csinálni azt a úgymond minimumot, ami mindenképpen fejlesztő, aztán kész, viszlát, holnap folytatjuk.
Mennyire nehéz az újrakezdés, mondjuk egy több hetes vagy több hónapos kihagyás után Milák Kristófnál? Mert ugye sokan beszélnek az edzők vízérzékelésről, arról, hogy van, akinek könnyebben visszajön, van, akinek nehezebben. Milák Kristóf hogyan kezeli az újrakezdéseket?
Hát az eleje az mindig nehéz. Az nyilvánvaló, amikor az ember több hetet, vagy ne az Isten több hónapot hagy ki, az mindenképpen nehéz, még neki is. Tehát ott felhozó időszakokra szükség van. Tehát az egy tévhit, hogy víz nélkül így úszik, mert hát ez egy ostobaság, tehát olyan nincsen. Úgyhogy...
Tehát csak kondival és tornával nem lehet ilyen szintre eljutni, ezt kijelenteni.
Alapvetően egy úszó, tehát lehet nem testépítő, tehát hiába jár konditerembe folyamatosan, és fantasztikus az izomzata, beugrik a vízbe, az nem fogja azt a mozgássort tudni,
sőt,
amit kell.
Sőt, akár ellene hat.
Hát sőt, igen, legtöbbször ellene hat, úgyhogy ez víz nélkül nem működik. Tehát olyan nincs, hogy Kristófnak nem kell edzeni, és akkor ő így is tudja, hát... Persze, nagyon extra kvalitásai vannak, de azért ezt a szintet nem tudja edzés nélkül.
Mennyire érdemes külön a budapesti versenyeken készülni, akár mondjuk alapvetően, hogy egy országos bajnokságon, egy nagymedencés országos bajnokságon elinduljon majd jövő tavasszal?
Hát szerintem az annyira nem fontos, hogy az adott verseny hol van igazából, úgyhogy nekünk szerintem az nagyon szerencsés, meg nagyon jó lesz a budapesti VB, hogy mi rendezzük, ezt nagyon várjuk is már.
Az OB-t nem tudjuk még, hogy hol lesz, ugye
az
nem mindig Budapesten
nem
van.
Tudjuk, igen, az hát azt majd Csababá mondja, de igazából az mindegy, hol versenyez.
Az edzőtáborok mennyit számítanak? Nagyon sokat beszélgetünk edzőtáborozásról az edzőkkel, illetve a kapitánnyal, mondjuk decembertől áprilisig, hiszen akkor az úszók többsége egy-két edzőtáborozásra elmegy, akár Törökországba, Tenerife-re régebben, Tájföld is komoly helyszín volt. Most akár az Egyesült Államokban is sokan mehetnek egy-két hétre vagy három hétre felmérni a körülményeket. Mekkora a külföldi edzőtáborozások szerepe, amikor egyébként itthon is kiváló úszodák vannak?
Hát egy úszó felkészítésében ez mindenképpen fontos, hiszen nagyon nagy a monotonitás. Tehát annak olyan sok szerepe van, hogy ki tudjuk a sportolót billenteni ebből a monoton közegből, hogy tovább tudjuk fejleszteni. Hogy minden úszónak fontos, ki milyen hangsúlyt fektet rá, ez megint változó. Valaki szeret rövidebb edzőtáborokat csinálni, esetleg kevesebbet, valaki inkább a hosszabban hisz, ez változó, nekem is megvan erre egy stratégiám, ezt nagyon pontosan be kell majd illeszteni a következő évbe, úgyhogy, de értelemszerű, hogy egy úszó edzőtábor nélkül nem tud működni.
Nagyon sokféle edzésmódszer, trükk, praktika van. Nyilván minden edző kezében is sok van, a versenyzők kezében is van, gondolom, jó néhány. Mennyi időnként kell, vagy érdemes ezeket frissíteni? Hogyan működik mondjuk az edzések továbbfejlesztése, vagy akár a regenerálódásnak a javítása?
Hát a regenerálódás az is egy szintén nagyon fontos terület, ha már említetted. Szerintem itt a magyar hagyományokban ezzel legkevésbé foglalkozunk, hogy sportoló esetleg friss legyen akár még edzésen is.
Pedig nem mellékes.
Hát nem mellékes, ez is éppen ki miben hisz, tehát hogy ezt nem lehet elítélni az sem, aki mondjuk 11-szer vízbe megy, és megcsinálja azokat az edzésmunkájú feladatokat. Valaki ad több pihenőt, vagy nagyobb szabadságteret ennek. Ez változó.
Azért az viszonylag ritka, hogy kevés alvással valaki jobban teljesít, mint megfelelő mennyiségű alvással.
Hát olyan nincs nyilván. Tehát az alvásnak nagy szerepe van, hogy legyen. Tehát a friss szervezetet, meg egy kipihentebb szervezetet sokkal jobban tudok terhelni. Ez nyilván attól is változik, ha olyan időszak van, amikor bele kell tenni, akkor nem lesz friss. Tehát hát úgy kell felépíteni a módszertant, hogy mindennek meglegyen benne a helye, és mindenképp az adott világverseny legyen a csúcsesemény.
Egy ilyen hosszú és egyébként részben baráti edző-tanítvány kapcsolatban volt-e olyan pont, amikor kételkedtek, hogy nem biztos, hogy Milák Kristóf visszajut arra a szintre, amelyet megütött legutóbb például Párizsban, de akár azért korábbi világeseményeket, VB-ket, EB-ket, illetve a tokiói olimpiát is megemlíthetjük?
Se, én egy pillanatra sem. Semennyire nem kételkedtem benne. Én ráadásul pontosan tudtam, hogy ennél jobb lesz. Tehát amilyen időkkel érkezett, mindegyik számában jobb lesz, mint volt. Ez még mindegyik számában ugyan nem derült ki, de ezen az úton megyünk tovább, tehát itt nincs kérdőjel.
Olyan pont volt, amikor mondjuk először mondta azt magában, hogy megéri Milák Kristóffal dolgozni? Akár egy edzésen, akár egy versenyen?
Hogy olyan pont volt?
Igen, nyilván voltak nehézségek, meg amikor persze. Mondjuk Milák Kristóf nem megy egy edzésre, vagy egy-két hét kiesik, akkor az edző talán nem a legboldogabb, viszont amikor egy edzésen egy olyan időt mér, vagy egy olyan félmondatot hall, vagy jön egy kiemelt verseny, és egy szenzációs eredmény, akkor gondolom, hogy könnyen átbillenhet az edző is, aki esetleg nem hitt volna annyira a közös munkában.
Soha nem kételkedtem benne, igazából egy pillanatra sem. Van egy nagyon precíz belső órája neki, amit mindig tud, hogy mikor mit kell csinálni, úgyhogy ezzel kapcsolatosan nekem ilyenfajta kételjeim nem voltak.
Mennyi idő marad a paraúszó tanítványokra, ugye feleségére, Illés Fannira, és a szintén világklasszis Papp Biancára?
Hát marad, mert ugye egy időben végezzük a munkát, most ezt ha százalékosan akarjuk elosztani, akkor ez azért nehéz, mert mindegyik sportoló a legnagyobb szeletet szeretné a tortából. Tehát ez nekik is nehéz, meg nekem is nehéz, mert ha valaki egy maximális figyelemre éhes, ami mondjuk érthető egy bajnok szempontjából, de közben ott van mellette másik három, akkor azt sem engedhetem a maga útjára. Úgyhogy ez ott lokálisan, azokban a szituációkban azért az nem könnyű.
Edzőként mekkora felelősség ilyen világklasszisokat felkészíteni?
Hát én nagyon szerencsés vagyok, nekem ez így a mindennapjaimban nem jön le. Tehát én nem úgy tekintek rájuk, hogy ők tényleg kétszer mászták meg a csúcsot, és világklasszi sportolók, hanem itt már egy hosszú év után ez egy közös olyan együttműködés, amiben ez nem merül fel, de kétségtelen, hogy attól is azért nehéz eltekinteni, hogy kiemelten eredményesek, de hát ez is csak egy motiváció.
Los Angeles mennyire motiváció? Azután, hogy már eddig is mindent elértek.
Hát nehéz. Tehát egyébként hogy ne lenne először is. A másik meg az, hogy itt ha a három bajnok sportolóról beszélgetünk, akkor ők a Tokióban meg a Párizsban feljutottak a csúcsra. És a Kristóf esetében, aki világcsúcstartó, vagy még több eredménye van, na mindegy, a lényeg az, hogy azért ott a csúcson meg lehet szédülni. És nagyon nehéz motivációt találni. Itt azért van egyfajta szerepem ebben, hogy ez hogyan is tud tovább működni, de hát a fizikális részét azt ugye ők végzik, és a test meg azért jelez, hogy mit bír el, meg mit nem. Úgyhogy nem könnyű, de ahol most tartunk, azt gondolom, hogy itt már egyértelműbb az út.
Vannak egyébként megkeresések más versenyzőktől, akár a sikerek hatására, akár más személyes okok miatt. Ebben a helyzetben, amikor azért Los Angeles felé egyre kevesebb idő van, tehát csodát tenni nem olyan könnyű, de azért még mindig van majdnem két teljes év. Keresik-e önt más úszók, vagy akár beszélnek-e a többiekkel, a többi csapattaggal, hogy csatlakozhatnának-e?
Bizonyosan megfordul, hát kaptam megkeresést, de külföldiek voltak. Tehát igazából 2-3 érdeklődő volt ezzel kapcsolatosan, hogy akár csak eljönni egy picit, megnézni, hogy mit csinálunk, valamit tanulni. Volt olyan, aki azt kérdezte, hogy tudna csatlakozni a teamhez. Hát itt azért egy diplomatikus választ kell adni, mert nem tudok mást fogadni. És nekem ezt az utat kell végigvinni, hogyha három sportolóval, vagy öt sportolóval, akkor ennyivel, de ővelük a legmagasabb célt kell kitűznöm, abban meg az nem fér bele, hogy egy lelkes spanyol rajongót fogadjak éppen.
És mondjuk egy világklasszist alkalmanként?
Az más kérdés, mert ilyen terveim vannak, hogy összekapcsoljunk edzésmódszertanokat világklasszis sportolókkal, de ezt majd később.
Akár Los Angeles után? Vagy még előtte?
Előtte, edzéselméletbe beépítve, mert utána fölösleges gondolkodni, tehát hogy az addig látunk csak. Meg nem is szabad utána nézni, hiszen még annyi dolgunk van előtte, hogy az fölösleges, de igen, előtte.
Hogy lehet kifejezni azt a hátralevő 23 hónapos munkát, amely elvezet aztán Los Angelesbe? Tehát, hogy nyilván, hogyha adódik egy nehézség egy-egy edzésen, az még nem akkora probléma. De a munkát gondolom el kell végezni. Pap Biancánál, Illés Fanninál, Milák Kristófnál, és ez még nagyon sok száz edzés addig.
Hát rengeteg, igen. Ez egy precíziós művelet lesz, az kétségtelen. Pontosan abból adódóan, amit te is mondtál, hogy ezek a sportolók már azért feljutottak a csúcsra, és itt a motivációnak nagy szerepe van. Mert egy szürke hétköznapon, amikor én odaállok egy edzéstervel, és mondom, hogy akkor most ezt kéne csinálni, akkor ő jogosan mondhatja azt, hogy na jó, hát ez figyelj, ez biztos, hogy nem. És meg is értem, hiszen most is megérteném, ha bármelyikük azt mondaná, köszönöm szépen, szemüveget a szögre akasztottam, hiszen mindent elértek. De valamiért még itt vannak, és csinálják, úgyhogy ezt a valamit, ebből a valamiből meg ki kell hozni a legtöbbet.
A legtöbb az ismét egy olimpiai bajnoki, vagy több olimpiai bajnoki, illetve paralimpiai bajnoki cím, vagy ennyire azért nem szabad sarkítani, és az érem már jó.
Hát ezt azért nehéz megmondani, mert ugye ezt csak az adott mezőny tükrében lehet kifejezni. Tehát, hogy mondjuk a parasportolóknál bejön három új, és azokkal mondjuk nem nagyon lehet mit kezdeni, mert azért ez egy speciális közeg. Hát ott aztán lehetünk mi extrák, meg motiváltak, meg bármilyen teljesítményorientáltak. Ott azért az kicsit determinált, hogy meddig tudunk eljutni. Az épeknél, ugye a Kristófnál, ott látszik azért a mezőny, ott figyeljük a fiatalokat, hogy kik azok, akik feljebb tudnak jönni, de igazából ott is tovább kell nézni. Úgyhogy komplex ezek, nekem nem érmekben van meg ez, hanem inkább mindenképpen az edzés elméletben, hogy hogyan tudunk továbbfejlődni.
Ennek a csapatnak miben rejlik a szuperereje? Van esetleg egy motto, egy gondolat, vagy mondjuk egy-két szó, amellyel ez megfogalmazható?
Hát én nem gondolnám, hogy ezt így mottóban nem hiszem. Szerintem így együtt vagyunk jók, és mindenki beleteszi a maga részét. És ez így az összességében adhat ki egy olyat, hogy ez mondjuk extra, de külön nem tudnám megfogalmazni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Szabó Ámos úszóedzőt, Illés Fanni, Pap Bianca és Milák Kristóf mesterét hallották. A műsor elkészítésében Bucsi Levente és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.